Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat és a nézőinket is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Benke Edina, családállítót. Szia Edina, ismerjük egymást, hogy tegeződni fogunk a műsor során.
Szia Vanda, és köszöntök én is mindenkit szeretettel.
Azon gondolkodtam pont, mikor idejöttem a stúdióba, hogy nem is tudom felidézni, hogy mikor beszélgettünk a rádióban, de hogy jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor nálam jártál, és ugye akkor is hasonló témákat feszegettünk. A különbség szerintem az, hogy ma már én azt gondolom, hogy még többen tudják, hogy mit is csinálsz, például te is valójában, hogy mi az a családállítás. Bármilyen társaságban is járok, legyen az csak egy osztálytalálkozó, ami azért érdekes, mert ugye mindenki más csinál. Mindenkinek én azt gondolom, hogy elég széles az érdeklődési köre egy ilyen nagy létszámú társaságban, de még ott is legalább egy jó 10 ember, már mondhatom azt, hogy ha csak egyszer is, de megfordul családállításon. Úgyhogy szerintem egyre többen ismerik ezt a önsegítő módszert.
Igen, mondjuk, hogy önsegítő. Nehéz definiálni szerintem, hogy hova tegyük pontosan, de mindenképpen van benne egy önsegítés, egy belső útjárás is. De szerintem a csoda szépsége az abban van, hogy nem csak az én utamat járom, hanem a családom útját is járom. Járom a gyerekeim útját, az unokáim útját, tisztítom, és járom az őseim útját is.
Nagyon nehéz szerintem megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy családállítás. Volt, aki azt gondolta, hogy akkor most neki tulajdonképpen össze kell gyűjteni egy ilyen családfát, hogy akkor ki, mikor élt, hogy élt, mindennel tisztában kell lenni. Ami ugye szerintem eleve képtelenség, mivel hogy, ahogy ti szoktátok mondani, hetedíziglen megy ugye fel maga a rendszer, és azért 7 generációra visszamenőleg tudni dolgokat szerintem nagyon nehéz még azoknak is, akik mondjuk tényleg tisztában vannak vele, hát ott, ahol még széthúzások vannak, halálesetek voltak, fiatalkori, akár eltűnések, háború, tehát hogy nagyon sokféle ugye trauma van, ami úgymond, hogy megtizedelhette a felettünk lévő generációkat, nehéz ezzel tisztában lenni.
Igazából annyira szép, mert pont most van 2-3 olyan esetem, ugye szoktuk mondani, hogy nagyon hasonlít a genetikai mintázatra a családállítási mintáknak az öröklődése. Én ezért szeretek így gondolni rá, hogy ugyanúgy öröklöm a szemem színét, a csontozatomat, de öröklöm vele a családi nehézségeket, a családi mintákat is. És képzeld el, hogy több olyan esetem van most, hogy történelmi család sarja, és akár az 1700-as évek is előkerülhet, mert ha nagyon nagy a fájdalom, tehát mondjuk van egy ősöm, aki mondjuk egy hadvezér volt, vagy egy Széchenyi leszármazott például. Ő akár most élő ember is lehet, aki hordozza ugyanazt a mintázatot, mert ugye mi történt, nagyon sok ember életére volt hatással az, amit ő csinált.
Mesélsz egy picit azok kedvéért, akik mondjuk messzebbről nézik ezt a világot, hogy tulajdonképpen mi történik egy családállítás során. Mik azok az elakadások és nehézségek, vagy akár visszatérő problémák, amelyekre ez a típusú módszer megoldást jelenthet? Vagy ez mindenre megoldást jelenthet? Az élet minden területének elakadására?
Szeretném ezt mondani. Annyira szeretném azt mondani, hogy ez aztán a tuti módszer. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát szoktam mondani, az is nehéz, hogy van, aki úgy indul el, hogy nincsen semmi gondom a családommal, vagy nem gondolnám, hogy tudok olyan információkat, amik segíthetnek, ezért nem megyek el családállításra. De hogy jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy családállításnak hívjuk általában. De ez egy rendszerállítás. És minden, ami rendszer, a testem is egy rendszer, a munkahelyen az én helyem is egy rendszer, egy nagyobb rendszeren belül, és a családom is egy rendszer. Tehát minden, ahol a rendszer van, ott abszolút azt mondhatjuk, hogy hatékonyan tudunk működni, mert hogy nem csak családállításról beszélünk ilyenkor, hanem rendszerállításról beszélünk. Jó, tehát hogy ezért van az, hogy a fizikai testem elakadásait is tudom kezelni. Ráadásul én azt szeretem ebben, hogy ennek három síkja van, ahogyan én megtapasztaltam. Tehát mondjuk jön valaki azzal, hogy van egy gyomor problémája, és akkor azt mondjuk, hogy oké, megnézzük a testedben lévő szerveket, vagy megnézzük azt a fájdalmat, a tünetet, a beszélgetés során eldöntjük, hogy mit fogunk megnézni, felállítjuk, és aki ott ül a székben mellettem, ránéz erre, és azt mondja, de hát ez a férjem, meg én, meg a gyerekek. És azonnal látjuk, hogy van egy aktuális életében lévő konfliktus. Jó, amit nyilván neki valamiféle előzménye egy nagy konfliktusnak a családi rendszerben is, de hogy az a jó benne, hogy innen is elindulhatok. Na ez a másik, hogy nem kell nekem visszamenni a családban, hogyha most itt van az életemben, simán tudunk vele dolgozni. Jó, tehát már nem kell kikotornunk azt, hogy mi minden volt a családi rendszeremben. Ha itt megjelent, és nem tudok semmit, akkor innen fogunk indulni.
Mennyire kell tisztában lenni a történésekkel? Akkor is, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy akkor megkérdezem a nagymamámat, hogyha még lehetőség van rá, hogy ez hogy történt mondjuk egy bizonyos dolog a családban. De például, ha nincs nagymama, vagy nincs, aki már emlékezzen arra a bizonyos dologra, ami akár egy családállítás során kijön, tehát kell nekünk mindent kristálytisztán tudni, hogy mi történt a családi rendszerben, vagy ez igazából anélkül is megoldódik, hogy az ember minden apró részletet a helyére tudna illeszgetni.
Abszolút simán, tehát tökéletesen működik. Akkor is, hogyha nem tud semmit. Van egy olyan eszközünk, amikor azt mondjuk, hogy csak tudom, hogy van valami, vagy azt tudom, hogy volt valaki, akinek volt valami. A mi családunkban is volt egy olyan történés, hogy csak annyit tudunk, hogy van valaki, akit nem ismerünk. De hogy ez valahonnan egyszer csak megérkezett ez az információ, tudjuk őt úgy képviselőként beállítani, hogy akkor ő az a bizonyos valaki. Vagy azt állítjuk be, hogy ő az a bizonyos valaki, akinek a történetét hordozom. És nem kell tudnom, hogy ő a nagypapám testvére volt, a dédnagymamám testvére volt, a dédnagymamám volt, dédnagypapám volt, nem szükséges ennyire pontosít. De azt is tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy ha történet a fontosabb, akkor a történetet állítjuk be.
Szerintem ez személyiségfüggő, nem? Hogy ki mivel elégszik meg. Hogy van, aki biztos szereti tudni a teljes történeteket, hát, és akkor igen. Addig állítgat, amíg valahogy ki nem rajzolódik egy bizonyos sztori, és biztos van, akinek elég annyi is, hogy megtörténik valami, és ő azzal hát próbáljon meg ugye megelégedni, vagy abban bízni, hogy ez fog segíteni.
Az a nehéz, hogy nem mindenhez van jogosultságom megtudni. És ezért nagyon gyakran dolgozunk a családi titokkal. Hogy azt tudom, hogy valamit elhallgatnak előttem, de ez nem véletlen, ugye a rendszer meg szeretne engem védeni. Tehát nem fogok tudni minden információt megszerezni, és nem is ez a cél. Erre szoktam mondani, amikor valaki azzal szeretne eljönni, hogy ő nem tudja, hogy a biológiai apukája például az a valaki, akiről ő azt gondolja, hogy a biológiai apukája. És most pont nem régen volt egy nagyon idős hölgy, akinek az élete körül bonyolódott, mert valahogy érezte, hogy ő keresi magát, de nem tudja elképzelni sem, hogy mi történt. És aztán dolgoztunk magával ezzel a történéssel, hogy ő keresi a valamit, és a kettő családi történet nyilván nem fogom tudni elmondani, mert hogy védem az ő adatait és az ő személyét, de föltettük azt a két variációt, ami neki úgy gyanús volt ilyen családkutatás kapcsán, és képzeld el, hogy az egyik, az tökéletesen beindult, az ő képviselője oda ment ehhez a bizonyos meghalt babához, akinek a nevét ő viselte. És akkor ez a hölgy ott állt, és így egy pillanat alatt ez a 80x év a helyére került benne. És azt mondta, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, mert megtaláltam magamat. Hogy eddig csak azt éreztem, hogy nem lehetek önmagam. Szóval valami elképesztő élmény volt. Tehát gyakorlatilag az egész csoport nem tudott megszólalni ezután a történés után, és ilyen olyan hálás vagyok, hogy ő pont hozzám megérkezett ezzel a történettel, mert ez valami elképesztően felemelő élmény volt.
Edina, téged hogy talált meg a családállítás, és hogy lettél családállítóból családállítást tanító ember is?
Mondhatnám, hogy minden véletlen volt, de tudjuk, hogy vannak véletlenek, de az nem véletlen. Szóval az történt, hogy én kerestem nagyon az utamat, mert volt egy nagyon nehéz családi történésünk, az én öcsém nagyon-nagyon fiatalon elment. És úgy, hogy én 2 évig őt kísértem az útján, ő egy daganatos betegségben halt meg, és valahogy azt éreztem, hogy ez a dolog nincsen rendben. Tehát, hogy egy 19 éves fiatal, ha ennyire megbetegszik, nem tudom ezt hova tenni. És akkor elkezdtem tanulni természetgyógyászatot. És miközben a képzésre jártam, hogy folyamatosan így felbukkant mellettem a családállítás. És akkor a szóra kaptam fel a fejemet, semmi másra. És aztán egyszer, amikor átjött a szomszéd irodából a kolléganőm, és azt mondta nekem, hogy jön Hellinger Magyarországra, ugye még? És akkor néztem, hogy hát úgy tűnik, igen. Valahogy éreztem, hogy ez az egész nagyon izgalmas nekem. elmentem arra a hosszú hétvégére, úgy ültem végig, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem értettem belőle, csak azt éreztem, hogy én nekem van valamiféle dolgom, tehát hogy ez hív ez az egész engem. És utána úgy mentem el a képzési napra, hogy soha egyetlen családállításon nem vettem részt. Tehát, hogy én így kezdtem el családállító lenni, csak azt tudtam, hogy nekem ott kell lennem.
Ez mikor volt?
Ez 2009-10, ilyesmi környékén volt.
Gyakorlatilag már majd 20 év,
igen,
ami mögötted van.
Igen.
És mit szerettél meg benne? Tehát ott van valamilyen módszer, amint te még nem vettél részt, de megtanulod alkalmazni másokon, másoknak segíteni. És mindig azt mondjuk, ugye, hogy igazából amikor az ember találkozik egy témával, amit egy klienshoz, akkor az valamilyen szempontból érinti őt magát is. És akkor, ugye, ahogy mondod a véletlent, hogy az se véletlen, hogy ki jön és milyen témát hoz, és hogy az egyébként valahol valamilyen szempontból kapcsolódhat amúgy ahhoz a terapeutához is?
Hát igen. Főként az elején azt szoktuk mondani, az első pár év, amikor valaki elkezdi ezt a területet csúnya szóval csinálni, de dolgozni sem. Tehát, hogy ez kicsit nekem így a művészet és a nyomozó közötti történet, hogy, és ez is az, amit szeretek nagyon benne, hogy nagyon-nagyon szükségünk van az intuícióra, a ráhangolódásra, egész pontosan arra valakire, aki mellettünk ül, de nagyon-nagyon szükségünk van a kognitív szintnek a folyamatosan. Szoktam mondani, ez az én szodukum. Szóval, hogy kell pörgetni azt is, meg kell pörgetni a lelkemet, és, illetve az mozog magától is, de hogy ez az, amit így nagyon, nagyon szeretek ebben, ezt a kettősséget, hogy mind a kettőt húzza és visz magával.
És 20 évvel ezelőtt az ismertsége ennek a dolognak mekkora volt? Hiszen most is arról beszélünk, hogy igazából most már sokkal többen kezdik el ismerni, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként rendszerré vált az, hogyha valakinek valamilyen problémája van, akkor családállítás is megyek, és megpróbálok utána járni, hogy mi egy betegségnek mondjuk a háttere.
Koriban szerintem én azt gondolom, hogy körülbelül 4 vagy 5 tanították ezt. Nem hiszem, hogy sokkal többen. És akkor ez még egy ilyen... És nagyon mertem egyébként beszélni arról, hogy én mivel foglalkozom, mert nagyon furán tudtak nézni ránk, és ugye ezt még a természetgyógyászképzésen tanította nekem, aki szerintem az pont a természetgyógyászképző tanárom volt. Ezt mondta, hogy elkezdünk mesélni valamiről, és ha látjuk, hogy furcsa tekintetet kapunk, akkor váltsunk témát elegánsan. Na és ezt én nagyon alkalmaztam ezt a technikát, és akkor sokszor volt az, hogy hiába próbáltam mesélni róla, nem volt még befogadó készség hozzá. Szerintem a török sorozata az én másik énem, nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy többen eljussanak, és elkezdje megpróbálni legalább. Tehát van, aki eljön, és azt mondja, hogy ő ezzel nem tud nagyon. Tehát, hogy nagyon tetszett neki, látja, hogy megérintődnek az emberek érzelmileg, ő is megérintődött érzelmileg, de az ő kognitív szintje az nem áll készen arra, hogy ő ezzel bármit is csináljon.
Mennyire vagyunk türelmetlenek ezekkel a haladásra? Most ezt a sorozatot említetted, ami azért, hogyha valaki megnézi ezeket a részeket, akkor tényleg nagy felfedezések vannak ugye bemutatva egy-egy epizódba, hamar rájön az ember, hogy mi történt, hogy történt, gyorsan összeáll a kép, ezt is lehetne mondani, de az életben nem így zajlik.
Hát
feltétlenül. Tehát vannak, akik 20 éve is járnak hozzád.
Főként ott fordul elő, hogy nagyon hosszú ideig járnak, hogyha mondjuk van, akinek van 4 gyereke, vagy 3 gyereke, akik már kezdenek cseperedni, és már majdnem felnőttek, ott nagyon sok minden kerül elő a családi rendszerből. Ugye szoktam mondani, hogy van a családnak a fájdalom tortája, minden egyes beleszületett ember, vagy kisgyerek választ öntudatlanul egy szeletet ebből a tortából. Na most, hogyha van 4 gyerekem, ugye akkor van az én tortaszeletem, meg a 4 gyerekem tortaszelete. Nyilván nagyon sok minden kerül elő, és ugye a gyerekek nevében a szülő el tud jönni, és sokkal könnyebb lesz az ő életük.
Fiatalkorúaknak ajánlott egyébként ez a történet, vagy mondjuk 18 éves kor alatt nem érdemes ezzel próbálkozni, vagy ismerkedni?
Én azt szoktam mondani, hogy amikor készen áll valaki, akkor egész egyszerűen el szeretne jönni. És ha ő 14 éves, akkor 14 évesen szeretne eljönni. Nekem a legfiatalabb, most már a 14 évest leváltotta egy 13 éves valaki, úgyhogy a rekord átállt. De hogy itt mindig nagyon nehéz élethelyzetekről beszélünk, tehát hogy például a szülők elváltak, és mondjuk az egyik még ráadásul külföldre is költözött, a nagyobbik gyerkőc volt ez a 14 éves kisfiú, mert azért ő még csak nem is felnőtt, de hogy azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha az anyukája jönne be, ő szeretne bejönni. És nagyon szépen lehetett vele dolgozni, de azt is látni kell, hogy ő azért ott hirtelen felnőtt. És semmi mással nem. Nagyon fiatalok, akkor leginkább úgy dolgozunk, hogy mondjuk tanulási nehézségek vannak. Tehát akkor már azért el szoktak tudni jönni 14-15 évesen. Alapvetően a fiataloknak más a dolga az életben. Tanulnak, szerelmesek, buliznak, még nem annak van ott az ideje, hogy ezt elkezdjük kikotorni, de aki megbetegszik, vagy válás van, bármi katasztrófa, akkor viszont igen, akkor megérkeznek.
Az előbb azt kérdeztem, hogy mennyire türelmesek az emberek ezekkel a változásokkal, vagy megengedésekkel.
Én annyira örülnék, hogyha legalább annyira türelmesek lennének, mint egy orvosi kezelésnél, hogy azt mondjuk, hogy most el kell menni több vizsgálatra is, ahhoz, hogy rá tudjunk jönni, hogy pontosan mi a helyzet. Vagy először ezt rendbe kell tenni, és majd utána tudunk hozzányúlni a másikhoz. Ha az életed nagy története, amivel megérkezel, az lehet nagyon sok állítás. És lehet olyan, hogy azt mondod, hogy nem sikerül munkát találnom, neked nem ez az életed nagy nehézsége, eljössz egy állításra, és utána rendben van. De azt nem fogom tudni én sem mondani, meg garantálni senkinek, hogy keverek egy koktélt, és úgy fog onnan kimenni, hogy minden rendben van.
Milyen saját tapasztalataid, meg megéléseid vannak azzal kapcsolatosan, hogyha valaki elmegy egy családállításra, akkor ami ott történik, ami ott felismerésként mondjuk megérkezik, az be is tud épülni valakinek a rendszerébe. Tehát ez a megengedés, ez mennyire van jelen? Mert én azt gondolom, hogy ahogy én láttam, hogy valahogy az életben ez a megengedés elképesztően fontos dolog, hogy meg tudom-e magamnak engedni a sikert, egy családot, a gyerekvállalást, az egyről a kettőre jutást, az egészséget, tehát minthogyha minden valami ilyen szempontból ezen a megengedésem múlna, hogy elérhető sok minden az életbe, ha én képes vagyok megengedni magamnak. Különben járhat valaki tényleg akár évekig hozzád, és családállíthat, de valahogy nem lesz meg ez a várt
változás. Ez a befogadás része. Nagyon sokszor az van, hogy én szeretek úgy gondolni a családállításra, hogy mindenkinek van egy autópályája, háromsávos, ötsávos, kinek mekkora, és akkor rajta van egy hatalmas szikla, vagy rajta van a Himalája. Ugye elhordjuk a hegyet, elhordjuk a sziklát, de az, hogy elkezdek-e sétálni rajta, vagy csak állok és nézelődök, vagy beszállok a Ferrarimba és full gázzal elszáguldok, az a része az már rajtam múlik. És ugye itt át is tudok kapcsolni akkor, hogy itt már nagyon gyakran az, hogy ami visszahúz, mint egy ilyen kis gumipánt, az a séma, ami kialakult pici gyermekkoromban. Tehát azt tapasztalom, hogy ha a séma irtozatos erővel ott van, akkor nem tud még elindulni. Tehát, hogy van egy olyan rész, hogy be kell gyakorolnom azt, hogy milyen enélkül a hátrahúzó minta nélkül élni.
Ezt a családállítást egyébként azt lehet tudni, hogy mondjuk a világban hol alkalmazzák a leggyakorlottabban, vagy a legtermészetesebben?
Ha lehet hinni a legendáriumnak, akkor azért ez nagyjából onnan indult, hogy állítólag a zuluk földje volt az, ahonnan ez elindult, és ahonnan integrálódott egy nyugati jellegű családterápiába. Ugye Hellinger Németországban hozta ezt létre, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk Németországban alkalmazzák a legsikeresebben, vagy a legkönnyedebben. Ugye a német rendszer azért elég sarkos, tehát hogy ilyen, azért merevebb kategóriájú valakik. Ezen nem is gondolkodtam még, hogy hol lehet vajon ez olyan nagyon spontán módon.
Picit mesélsz ennek a történetiségéről, mert szerintem az, hogy ez egy paphoz kötődik, az sokaknak lehet egyfajta bizalom.
Egy segítség. Ő katona, tehát Hellinger katona volt, katona pap volt, katona lelkész volt, és így került ő ki misszionáriusként a zuluk. És hát ugye meg kellett volna téríteni az ottani embereket, de ehelyett az történt, hogy ő tanulta meg az ő technikájukat, mert azt vette észre, hogy amikor valaki megbetegszik, akkor a törzs tagjai körbeállják őt, és eljátszák azt a történetet, ami megakasztotta őt, és érdekes módon jobban lett az illető. És akkor ezt kezdte el nagyon alaposan tanulmányozni, és beintegrálni ugye a nyugati családterápiás rendszerbe. Úgyhogy körülbelül ennyit lehet őről tudni, illetve ennél sokkal többet. Nyilván, mert ez egy óriási munka, amit ő letett az asztalra, és nagyon-nagyon sokat fejlődött a technika egyébként, amióta ő ezt elkezdte csinálni, tehát hogy sok-sok ága van, sokan sokféleképpen dolgoznak vele.
Ez is érdekes, ugye, hogy ilyen többféle módszer van, tehát nincs egy bevett gyakorlat vagy séma, hanem mint hogyha mindenki a saját nyelvén beszélne, igen, családállítóul.
Igen, 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 igen. Nagyon számít azt, hogy hol tart a személyiségfejlődésben az a valaki, aki végzi ezt a tevékenységet. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sok helyre mentem el gyakorlatra, amikor végeztem. Tehát nekünk akkor még 10 hospitálás volt előírva, és én becsülettel teljesítettem is. És nagyon-nagyon sokféle dolgot láttam. Voltak olyanok, amik mondjuk nekem nehezen befogadhatóak voltak, de azt is érzékelem, hogy vannak olyan emberek, akiknek a habitusához viszont pont az a valaki szükséges. Tehát, hogy mondjuk egy kicsit porcelánosabb, csipkésebb, finomabb, lágyabb valaki, nem biztos, hogy át tudja őt gördíteni. De nekem például traumatizáló élmény volt. Így konkrétan akkora hátbavágást kaptam fizikailag, hogy a falatta a másikat, és akkor azt éreztem, hogy ez nem lehet családállítás. Úgyhogy ezért szeretem is elmondani az embereknek, hogy figyelj, próbáld meg még, tehát adj még egy esélyt valaki olyannak, csak járj utána, hogy van-e kémia közted, és a között, a valaki között, akinek te oda fogod adni magad.
Vagy a témádat.
Vagy a témádat, igen. Még az is lehet, hogy egyik témádat ide viszed, a másikat meg oda.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Benki Edina családállítóval beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.